Hát nagyon szép estét kívánok kedves valamennyiüknek. Szeretettel üdvözlöm Önöket a Magyar Teozófiai Társulat nevében a 2009-2010-es nyilvános előadás sorozat első előadásán. Szabari János vagyok, a társulat egyik tagja, és nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy ezt a nagyon-nagyon nehéz témát megpróbáljam Önöknek bemutatni. A téma, tehát a világ teremtése, az univerzum születése, keletkezése, ennek az apropóját valójában két dolog adja. Az egyik, hogy hamarosan, egy-két hónapon belül meg fog jelenni a Powell életműsorozatnak az ötödik utolsó része, ennek a negyedik darabja, ez a bizonyos kauzális teszt, és hát ennek a címe az élet fejlődése a naprendszerben, az emberiség okkult történelme, ez lesz, és hát ez többek között foglalkozik részben ezzel a témával is, de még inkább volt egy hátsó gondolat bennem, ez pedig az, hogy belátható közelségbe került, mondjuk olyan két éves távlatot, azt én már belátható közelségnek tekintem, hogy neki fogjunk a Helena Petrovna Blavatsky titkos tanításának a kiadásába, és hát annak is az első kötete a kozmogenézis, a világegyetem születése. Tehát ha úgy tetszik, akkor egyfajta kedvcsináló, vagy ilyen étvágy gerjesztő lenne ez az előadás. A tudomány és a teozófia szerint. Belegondoltam abba, hogy ha mondjuk egy 5-600 évvel ezelőtt kiállt volna egy Kopernikusz előadást tartani arról, hogy hogyan néz ki a világ, és elkezdett volna az ő kis heliocentrikus világképéről beszélni. Hát lehet, hogy a hallgatóság egyébként képzett emberek meglehetősen csúnyán néztek volna rá. Egyszerűen azért, mert a köztudatban annyira mélyen benne volt az akkori világkép. Most ugyanúgy legalább ilyen mélyen benne van a köztudatban, hogy a világ vagy az univerzum az egy ősrobbanás, egy nagy boomon keresztül, és egy keletkezett és egy nagy recsben ér véget. Én pedig egy kicsit másról fogok beszélni, hát ez is természetesen szóba fog kerülni, de szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a kérdésben még úgy a teozófusok is, hát hogy szokták mondani az alkotmánybíróságon, hogy magánvéleményt jelentenek be, tehát ebben sincs egyetértés. Tehát maradjunk abba, hogy nem is a teozófia, hanem egy teozófus konkrétan az én véleményem szerint, ami egyébként sokak véleményével megegyezik. Tehát nem csodálkoznék azon sem, hogyha Önök között sokan úgy éreznék, hogy hát ez így első hallásra ez így kicsit butaságnak tűnik, vagy zagyvaságnak, ugyanúgy, mint annak idején. Mondjuk én abba bízom, hogy nem járok úgy, mint Galilei, vagy éppen Giordano Bruno, hogy nem látom, hogy itt a udvaron egy mágiát raktak volna, hogy irány egyből oda. Tehát abszolút benne az van a köztudatban. Ja, hagyj jegyezzem meg zárójelbe, hogy ezek a szlájdok, mint a más előadások esetében is, egy-két napon belül a www.szidhárta.hu honlapról letölthetők lesznek, ugyanúgy, mint az előadás hangfelvétele. Azért nem nyomtattam ki külön, tehát hogyha valaki akarja, akkor ezeket letöltheti magának. Tehát jelen pillanatban ott tart a közvélekedés, a közvélemény, illetve a tudomány is, hogy körülbelül mondjuk egy olyan 15 milliárd évvel ezelőtt tényleg nem volt semmi, nem volt sem anyag, sem energia, nem volt tudat, sőt, még tér sem volt. Tehát tényleg semmi, nem? Kicsit nehéz elképzelni, de vegyük tudomásul. És ebből az abszolút semmiből valamilyen véletlen kvantum hullámzás eredményeként egyszer csak berobbant a létezésbe valami, és megszületett az univerzum. Na most, miután ez a pillanat eljött és megtörtént, az univerzum egy végtelen kicsi méretű, végtelen nagy sűrűségű és hőmérsékletű anyag valami volt, ami és a tér pedig elkezdett tágulni, mint egy gumiszalag, vagy leginkább a példákban úgy szokták, a lutballonnal szokták mondani, tehát egy kicsi luci, és azt ahogy fújjuk, úgy tágul, és úgy válik egyre nagyobbá, és ez a folyamat azóta is tart. Természetesen millió egy más kiegészítő. Engedjék meg, hogy tényleg ne menjek bele olyan részletekbe, hogy akkor ilyen elágazás, olyan elágazása van a tudományos elméleteknek, mert nagyon sok fajta van. Viszont, ugye, hogyha azt mondjuk, hogy nem volt tér, nem volt anyag vagy energia, már ezelőtt a bősrobbanás előtt, akkor nyilvánvalóan nem volt semmi, ami keresztül vehetett volna ezen a kvantum hullámzáson, és nem volt olyan hely sem, miután nem volt tér, ahol ez bekövetkezzen. Na most ebből az egész elgondolásból egy dolgot már is szeretnék kiemelni, és ez a tér, mint olyan. Itt ugyanis egészen egyértelműen és határozottan az ősi bölcsesség vagy a teozófia tanítása nyilvánvalóan és teljesen mást mond. Az idézet az úgynevezett Zián könyvéből való. Ez egy magyarul ennyi van meg belőle, egy kis füzetecske. Ez egy valahol Tibet környékén fellelt, ősi szenzár nyelven írt, pálmalevelekre írt gyűjtemény, amelynek a keletkezése a múlt homályába veszik, senki se tudja, hogy nagyon sok ilyen ősi tanítás ezeken a pálmaleveleken maradt fenn. Hogyha valaki a jóga iránt érdeklődik, akkor tipikusan a Patanjali jóga szútrái ugyanilyen pálmaleveleken valahogy impregnálták, hogy az évezredek során fennmaradt. És gyakorlatilag ezek az úgynevezett Zián könyve, vagy Zián stancái az, amelyek egyrészt az univerzum születését és működését leírják, másrésztről pedig az emberiség születését és kialakulását, és hát gyakorlatilag ezek a stancák jelentik a Blavatsky titkos tanításának az alapjait, amire rátette és végigmegy, és egyenként magyarázza ezeket. Itt egy-két ilyen stancából vett idézetet fognak látni még ezen túlmenően is. A kozmogenézis stancái vannak egyelőre magyarul kiadva, vagy ilyen rövidített magyarázatokkal itt megtalálják ezt a kis füzetkét. Na most ez az első stanca, amit ide felírtam, és hát ezek közül a lilával, vagy ezzel nem is tudom milyen színnel jelöltem be azokat a mondatokat, amelyek ebből a szempontból alapvetőnek vagy fontosnak tartok. Az örökkévaló a szülő, ugye ez a tér, újra hét örökkévalóságon átszúnyat. Ez a az univerzum születés előtti állapot. Tehát ez egyértelműen azt mondja, hogy a tér az univerzum születése előtt is létezett. Egyedül a sötétség töltötte meg a határtalan mindenséget, vagyis ezt a teret. A létezés egyetlen formája terült el határtalanul, végtelenül, ok nélkül, és öntudatlanul ütetett az egyetemes térben. Tehát a teozófia nagyon határozottan azt állítja, hogy a nem létezés állapotában is, tehát amikor nincs az univerzum, akkor is az egyetemes tér az létezik. Na most ez egy nagyon kardinális kérdés, mert hogyha a tér létezett, akkor az egész űrsrobbanás elmélet elkezd bicegni. Na ráadásul, hogyha ez a tér végtelen, akkor az hogy is tudna tágulni. A tudományos elmélet, ugye azt, tehát még egyszer azt mondja, hogy nem az anyag, tehát nem a csillagok, a galaxisok távolodnak egymástól, félreértés ne essék, mert ez leírhatatlan lenne akkor a matematikai egyenletekkel, hanem a tér tágul. Tehát úgymond a galaxisok végzik a saját mozgásukat, és azért távolodnak egymástól, mert közben a tér tágul. Még egyszer, ugye a Luffy példa. Tehát, hogy fújjuk fel a lufit és a tértából. Egy óriási nagy probléma van, amire nem tud a tudomány választ adni. Korunkot most már méltán nevezhetjük az űrtávcsövek, hiszen már nem csak egy van. Fenn korszakának, a műholdak, a különböző intelligens szondák, amelyek bejárják a naprendszert korának. Bizonyos méréseket hihetetlen pontossággal el lehet végezni, és egyértelműen kiderül ezekből a mérésekből, hogy a galaxisunkon belül nem tágul a tér. A csillagok közötti távolság nem változik, nem tágul. A naprendszerünkön belül nem tágul a tér. Erre azt mondják, hogy a tér csak a galaxisok között tágul. Ez így mondják. Nincs magyarázat arra, hogy miért nem tágul a csillagközi tér, vagy éppen a bolygóközi tér. Na most ezt eldönteni, hogy így van, nem így van, ugye az ember szereti, már a görög földművesek is azt mondták, hogyha nem értettek valamit, hogy ott az Olympus tetején, tehát kihelyezni oda, ami számomra elérhetetlen. Ha tudnél, kihelyezem az érdekes dolgokat a galaxisok közötti térbe, oda biztos nem tud senki oda menni, ellenőrizni, megnézni, akár úgy is lehet, akár máshogy is. Nekünk, teozófusoknak, vagy nekem legalábbis személy szerint a tabulás maragdina az mindig egy mankót ad biztosít. Ismeri mindenki Hermes Trismegistosnak a híres sorait, tehát ami lent van, az ugyanolyan, mint ami fent van, és amit fent van, ugyanolyan, mint ami lent van. Amint a nagyvilág, úgy születik a kisvilág. Számomra elfogadhatatlan egy olyan modell, hogy a csillagközi tér nem tágul, a bolygóközi tér nem tágul, a galaxisok közötti tér meg tágul. A másik pedig az, hogy ha végtelen a tér, mint ahogy a Zihánstancái is mondják, akkor nem tud tágulni, hiszen a végtelenség hogy tud még nagyobb lenni, az már csak matematikai mutatvány. Érdekes módon Blavatskyné már a 19. században kimondta azt, még mielőtt ez az elmélet egyáltalán megszületett volna, hogy a végtelen kiterjedés nem enged további növekedést. Tehát ebből a szempontból magának a térnek a tágulását, hát legalábbis a teozófusok, de én egészen biztosan nagyon-nagyon megkérdőjelezzük, vagy zen. Tegyünk egy kis kitérőt, hogy hogyan is jutottunk el ehhez az ősrobbanás elméletéhez. Évszázadokon keresztül ez az úr, ez a James Usher, vagy Usher nevezetű érsek úr volt, aki a gondolkodást meghatározta. Itt láthatják ezt a híres könyvét, az időpontot, hogyha megnézik, 1686. Tehát a 17. században ő kiszámolta a Biblia alapján, hogy itt látják, és mosolyog mindenki rajta, hogy hú, de jó. Na most egy dologból biztosak lehetnek, hogyha itt ezek a hangfelvételek valamilyen csoda folytán fennmaradnának, és ezt egy újabb 300 év múlva valaki elővenné, akkor valószínűleg ugyanúgy mosolyogna azon, amit most gondolunk, hogy ősrobbanás, de az is lehet, hogy a legjobban azon nevetnének, amit itt ez a kopaszodó pasi mond, szóval. Tehát azért legyünk azzal tisztában, ahogy telnek az évszázadok, bizony a tudásunk igencsak megváltozik, amit most látunk, arról tudunk beszélni. Minden esetre ez tényleg több évszázadra meghatározta az emberi gondolkodást, a világot. Isten ekkor teremtette, mélypont vasárnap este, nem tudom, túl volt a vasárnapi szundikáláson, és unatkozott egyedül, hogy kéne valami értelmeset csinálni. És ez az álláspont egészen a 19. század közepéig fennmaradt, sőt, még tovább is, a 19. században jelent meg, ismerjük ez a mechanikus materializmus. Mi magyarok nagyon jól ismerhetjük ezt, hiszen egy csodálatos, ugye tegnap volt a Magyar Dráma napja, a Madács Imre ember tragédiájának a bemutatójának az évfordulója. Madács Imre ezt a mechanikus materializmust is megörökítette az ember tragédiájában, tehát az Isten megteremtette a világot, és onnantól kezdve a kerék forog, az alkotó pihen, és valamikor majd lejár. Ugye Eszkimó szín, tehát a világ kihűl, stb. Egy apró kis történetet hagyottak meg önökkel az életemből. 70-es években jártam középiskolába, és annak idején a középiskola gimnázium könyvtárosával, egy idős tanárúrral nagyon-nagyon összebarátkoztam, minden percemet ott töltöttem a könyvtárba. Végén egy kulcsot is kaptam a könyvtárhoz, hogy akkor is bemehessek, hogyha ő nincs ott. És az egyik alkalommal be volt zárva a könyvtár, elővettem a kulcsomat, bementem, hát a tanár úr ott volt, és nagyon pakolt valamit, könyveket. Kérdeztem tőle, hogy mit tetszik csinálni a tanár úr, és mondta, hogy hát most össze kell szedni a bezúzásra ítélt könyveket, mert holnap jönnek értük, és el fogják vinni, és azt neki leltár szerint kell átadni. Mondom, ez olyan 75-76 környékén volt. És nézegettem ezeket a könyveket, hát tudják, Rákosi Mátyás összegyűjtött beszédei, Sztálin művei, stb. Stb. És volt közöttük egy nagy méretű könyv, látszott, hogy ez a 19. századi könyv, tudjuk, ilyen vastag papíron, nagy betűkkel nyomtatva, és egy Flammarion nevezetű úriembernek a könyve volt, és az volt a cím, hogy a világ vége. Tele ilyen messzetekkel. Hát én ott könyörögtem a tanár úrnak, hogy ha holnap jönnek érte, legalább egy éjszakára hagy vigyem haza. Na, egy éjszakára idatta, hát azon az éjszakán nem olvastam, viszont, vagyis nem aludtam, viszont elolvastam reggelre ezt a világ végét. Ugye akkor még nem voltak ilyen horrorfilmek, meg hasonlók, szóval a legizgalmasabb dolog az a tenkes kapitánya volt, tehát az inger küszöbünk egy kicsit máshol volt. Valami hihetetlenül impresszív és nyomasztó könyv volt. Erről, hogy hogyan lesz vége a világnak, hogyan hűl ki a világ, ugyanaz, mint az Eskimo szín, csak sokkal részletesebben. És hát ez a kép ebből a könyvből való, az a cím, hogy az utolsó ember pár. Látható, hogy mindenütt jégcsapok lógnak. Azt nem értettem, hogy ha megfagytak, akkor miért csontváznak, akkor a húsnak is meg kellett volna fagyni. Ne, ilyen apróságokkal ne foglalkozzunk. Látható itt az utolsó ember, bár talán ez, mintha még egy csecsemő lenne, sőt a kutyájuk is itt van, és így ér véget a világ. És hát ezt a könyvet is természetesen a Rákosi Mátyással együtt be kellett zúzni, mert annyira lehangoló volt. Aztán eljött a 20. század, amikor a tudomány az anyag felé fordult, és ezzel együtt az univerzum felé egymás után épültek az egyre nagyobb optikai távcsövek, 1 méteres, 2 méteres, 3 méteres távcső. Egyre messzebbet és többet láttak az univerzumban. És hát bizonyára névről ismerik ezt az urat, Hubble, ha máshonnan nem a Hubble teleszkópról, amelyet ugye éppen most született újjá. És hát ő a színképi Doppler-effektus mérésével megállapította, hogy ezek az exogalaxisok annál nagyobb sebességgel távolodnak, minél messzebb távolabb vannak. Most ugye mi ez a Doppler-effektus? Ha valaki esetleg már elfelejtette volna a középiskolás fizikai tanulmányait, nagyon-nagyon egyszerű, mindenki ismeri ezt a jelenséget, hogy például gondoljanak egy vonat zakatolásra, vagy éppen egy szirénázó mentőautóra, és amikor messze van, akkor mélyebb a hangja, és ahogy közeledik, egyre magasabb a hangja. És amikor itt van mellettünk, akkor a legmagasabb a hangja, és amikor elment és távolodik, megint mélyül a hangja. Tehát ez szerintem ez bárki. Na ez a Doppler effektus, tehát az, hogy van egy alap hang, ami attól függően, hogy valami közeledik vagy távolodik, úgy válik magasabb energiájúvá, hogyha fény, akkor úgy, ha hang, akkor egyre magasabb hangá, ha fény, akkor egyre kékebbé, tehát a kék felé tolódik, amikor pedig távolodik, akkor úgy csillapodik vagy csendesedik az energiája, ha hang, akkor úgy mélyül, ha fény, akkor pedig úgy válik vörössé. Na most ez a Hubble észrevette, hogy a galaxisokat, ha vizsgálja, akkor ezeknek vörös eltolódásuk van, tehát az energiájuk a vörös felé tolódik, és ebből arra a következtetésre jutott, hogy ezek a galaxisok távolodnak tőlünk. Mégpedig minél messzebb vannak, annál jelentősebb ez a bizonyos vörös eltolódás, úgy találta, hát tulajdonképpen ez volt majd az ősrobbanás elméletnek a kiinduló feltétele. Tehát még egyszer, van vörös eltolódás, és ennek az az oka szerinte, vagy a tudomány szerint, hogy a galaxisok távolodnak tőlünk. Érdemes lenne, egy pár szót majd ejtünk is erről, hogy vajon lehetne más oka ennek a vörös eltolódásnak, mert ez egy null hipotézis, hogy azért van a vörös eltolódás, mert távolodnak tőlünk. Mindjárt vetünk erre egy pillantást. Minden esetre ebből az következett, most ha ugye most távolodnak, ha megyünk vissza az időbe, ez azt jelenti, hogy egyre közelebb vannak, és ebből logikusan következik, hogy visszameltünk annyira az időbe, hogy annyira közel vannak egymáshoz, hogy végül már csak egy pont, stb. Tehát nem véletlen, hogy ennek alapján, a Hubble elmélete alapján ismét egy katolikus pap lépett a színre, ez a bizonyos egyébként belga Lamatre nevezetű, nem tudok franciául jól ejtem a nevét, azt mondja, minden esetre ez azt jelenti a vezeték neve, hogy a mester. Tehát ez a belga csillagász, és látják rajta katolikus pap, ő volt az, aki 1927-ben megalkotta az ősrobbanás elméletét, és ami a legérdekesebb, az az, hogy 12. Pius pápa ezt az elméletet 1951-ben hát áldását adta rá, és gyakorlatilag innentől kezdve nem volt kérdéses, és innentől kezdve a nyugati világ számára nem volt kétséges, hogy na akkor hogy is keletkezett a világ, innentől kezdve ez a hivatalos. Na most nézzük meg ezt egy pár gondolat erejéig ezt a bizonyos vörös eltolódást. Vannak olyan dolgok, amelyek ugye az 1920-as évekhez vagy 10-es évekhez képest azért a fejlődés folytatódott, épül, még tovább nőttek azok a bizonyos távcsövek, Mont Palomar 5 méterével a Kaukázusban valahol egy 6 méteres, aztán megjelentek az űrtávcsövek, és egyre pontosabban kezdtek el mérni dolgokat, és hát egyre zavarba ejtőbb dolgokat találtak, amelyekkel nem igazából fértek bele ennek a vörös eltolódás egyenlő távolodás úgymond axiómába. Az egyik az, hogy találtak azonos távolságú galaxisokat, amelyeknek különböző vörös eltolódásuk van. Hát ez minden esetre furcsa, mert ez még azt is jelenteni, hogy a tér az abszolút nem egyenletesen tágul, aminek aztán a világon semmi értelme nincs. De ami még ennél is zavarba ejtő, ezt a második mondatot mindjárt már is megmagyarázom. Ugye ezek a galaxisok egy óriási galaxis halmazokba egyesülnek, és ezek a galaxisok a halmaz középpontja körül keringenek. Ugyanúgy, mint ahogy a nap is kering a mi galaxisunk középpontja körül, ugyanúgy, ahogy a bolygók keringenek hát ha pontosak akarunk lenni, akkor nem a nap körül, hanem a naprendszer tömegközéppontja körül, ami mellesleg a napban van. Tehát ezek a galaxisok is egy közös tömegközéppont körül keringenek. Na most, ha a tér tágul, akkor ez a közös tömegközéppont távolodik. De mivel keringenek e körül a galaxisok, ezért vannak olyanok, amelyek éppen ehhez a közös tömegközépponthoz képest távolodnak, meg vannak olyanok, amelyek a keringésre ott tartanak, hogy közelednek. Tehát a Földről nézve nem az egyesek jobban távolodnak, mint mások, ezzel szemben megdöbbentő módon a galaxis halmaz minden tagja azonos vörös eltolódást mutat. Na, itt valami nem stimmel. Van még egy dolog, amit igazából csak azok látnak át, vagy értenek meg, akik egy kicsit járatosabbak a fizikába, ami a legmegdöbbentőbb és leginkább nem fér bele ebbe az elméletbe, az, hogy a vörös eltolódás értéke nem folyamatos, nem egy skálán van bármi, hanem úgynevezett kvantált mennyiség, tehát egy bizonyos alapszámnak a sokszorosai, valamennyi egyszeresei. Tehát, hogy ezt a szám egyenesen ábrázolnánk, akkor vannak olyan helyek, ahol ilyen vörös eltolódás, meg ilyen és a kettő között nem létezik. Tehát ez nagyon-nagyon azt sugallja, hogy ez az ősrobbanás elmélet egyik alapbizonyítékának tartott vörös eltolódás létezik, elismerjük, tudjuk, viszont az oka lehet nagyon, sőt valószínű, hogy nem a tértágulás, amiről egyébként is megbeszéltük, hogy a végtelen az nehezen tud tágulni. És ezzel különböző egyéb magyarázatok is lehetnek, hogy mi az oka ennek a vörös eltolódásnak. Az egyik a kérdés nagyon alaposan tanulmányozó teozófus is az úgynevezett fáradt fény elmélettel ért egyet, ami azt mondja, hogy a fény miközben utazik a téren keresztül, a tér nem teljesen üres, hanem van valamilyen tartalma, mondjuk így, hogy tartalma, és az útja során, bár nagyon-nagyon keveset, de folyamatosan, fokozatosan veszít az energiájából. És ennek következtében, tehát ugye a vörös eltolódás az az energia szintre utal, és minél, ugye, tehát minél messzebbről jön, annál többet veszít az energiájából. Ezt hívják úgy, hogy fáradt fény elmélete, és hát annak idején a 19. század második felében és még a 20. században is általános elképzelés volt az, hogy a tér nem üres, hanem a tudósok a tér ételéről beszéltek. Lehet, hogy van önök között, aki hallotta ezt a kifejezést, a tér étere. Tehát, hogy a teret valamilyen, hát nem van, ha ilyet hallanak tőlem, hogy anyag, akkor azt mindig értsék óriási nagy idézőjelben, mert nem a fizikai anyagra gondolunk, hanem valamilyen állag, szubstancia tölti ki ez a bizonyos a tér étere, és hogy ezen keresztül haladva a fény veszít az energiájából, és ez az oka a vörös eltolódásnak. Még egyszer mondom, több teozófus ezt a vélemény támogatja. A másik szintén mérésekkel igazolható feltételezés az, hogy a vörös eltolódás valójában a galaxisok korától függ. Mégpedig olyan formában, hogy minél idősebb, öregebb egy galaxis, annál nagyobb vörös eltolódással jellemezhető. Erre egyik bizonyítékot éppen a Hubble űrtávcső hozott, amely lefényképezett egy olyan rendszert, amelyben a közepén egy öreg galaxis van, nagyon jelentős vörös eltolódással, és látszik, hogy éppen most, mint a születés folyna, két gyerek galaxis keletkezik belőle, és ezek mint egy ilyen köldökzsinóron keresztül össze vannak kötve, tehát egy ilyen anyaghídon keresztül össze vannak kötve ezzel az öreg galaxissal, és megdöbbentő módon az öreg galaxisnak nagyon komoly, tehát jelentős vörös eltolódása van, miközben a két most születő galaxisnak kék eltolódása. Tehát ennek is igenis megvan a valószínűsége. Hát itt az utolsó mondat az, hogy ha a vörös eltolódás nem abszolút mérőszám a sebességre, akkor a távolságra se, és ebben az esetben az egész univerzumnak a térbeli modellje úgy, ahogy van, nem igaz, mert akkor át kellene értékelni. Hát ugye nyilván a számítógépek korában, hogy merre fordítom a távcsövet, tehát feltérképezhetők ezek a bizonyos exagalaxisok is, és hát pont a vörös eltolódás alapján állították össze ezt a bizonyos modell. Haladjunk tovább az időbe, hiszen ugye ekkor a kifejezetten a vörös eltolódás alapján született meg a bősrobbanás elmélete, és hát eljött a 40-es, 50-es évek, amikor a csodálatosabbnál csodálatosabb elméleti fizikusok léptek színre. Hát őt azért tettem fel, Gamovot, mert ő volt a kedvencem, mint látják, orosz születésű, de utána, hogy mondták, minden esetre az USA-ba távozott. Na most ő volt az az a fizikus, aki engem borzasztónak kísértésbe vitt, ugyanis szintén, tehát ő írt is fizikát népszerűsítő könyveket, ugyanúgy, mint az öveges professzor Magyarországon, csak ugye az öveges professzor az általános iskolásoknak, na Gamova a középiskolásoknak írt könyvet, és hát ezt a könyvtárban megtaláltam a könyvét, a címét már elfelejtettem, de napokig gyötrődtem rajta, hogy ezt el kéne lopni. Szóval esélyem nem volt arra, hogy megvehetem. De aztán úgy döntöttem, hogy ezt a könyvet egész biztosan mindenki szeretné elolvasni. Tehát nem tehetem meg, hogy ellopom. Ezért lévén akkor még ugye nem volt fénymásoló, szkenner, meg ilyesmi. Ezért én több mint felét kézzel ennek a könyvnek lemásoltam. Ő volt a George Gamow, aki hát a matematikai úton kiszámolta az ősrobbanásból, a táguló univerzumnak az elképzeléséből, hogy megfigyelhetőnek kell lennie a nagy boom eredményeként mikrohullámú háttérsugárzásnak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az elmélet szerint körülbelül olyan 2-300 millió, amikor a világegyetem 2-300 millió éves volt, és elért egy bizonyos szintet, akkor elindult az atomok, tehát a fizikai atomok keletkezése, és ennek a folyamatnak a mellékterméke a mikrohullámú sugárzás, és hogy ennek meg kell lennie, és azt is kiszámolta, hogy ennek a háttérsugárzásnak 28 Kelvin fokosnak kell lennie. Na most telt múlt az idő, eltelt ismét 17-18 év, és 1965-ben ez a még két élő amerikai fizikus, akik egyébként a későbbiekben majd Nobel-díjat is kaptak a kutatásukért, fel is fedezték ezt a bizonyos kozmikus háttérsugárzást, amit 3,5 Kelvinnek mértek. Na most jelen pillanatban a műholdakkal határozzák meg, és hát itt tartanak, hogy állítólag ez a leges-leges legpontosabb érték. Ugye Gamow 28 Kelvin számolt, és ezzel szemben ezt mérték. Ez a kozmikus háttérsugárzás a másik legnagyobb érv az ősrobbanás elmélete mellett. Egy probléma van, már lehet mondani, hát a végés ez a 2,5 fok, vagy 3 fok, vagy 28 fok, hát ez a 25 Kelvin nem is olyan nagy különbség. Végül is tényleg nem nagy különbség, egy probléma van, hogy az energiasűrűség a hőmérséklet negyedik hatványával arányos, tehát ez azt jelenti, hogy a tízszeres különbség az energiasűrűségbe 10,000-szeres különbséget jelent. Magyarul, amit az elméleti fizikusok meghatároztak, ahhoz képest ez a háttérsugárzás egy tízezrede annak, mint amennyinek lenni kellett volna. Erre azóta sincs igazából magyarázat. És a másik pedig itt van, hogy erről mindenki hallgat bőszen, hogy nem csak azt kapták, hogy a mikrohullámú tartományba kell lenni háttérsugárzásnak, hanem azt, hogy az infravörös tartományba is kellene lennie, és ezt azóta se találja senki, tehát az infra háttérsugárzás egyszerűen nincs, úgyhogy hát. És a végül egy nagyon komoly probléma az, hogy akár merre fordítják ezeket a műholdakat, abszolút mindenfelé ugyanazt mérik. Tehát tényleg ez a háttérsugárzás egy tényleg homogén valami iránytól függetlenül, és ehhez bizony olyan homogénnek kellene lenni az univerzum anyageloszlásának, mint amilyen a valóságban nem. Tehát ezt sem lehet igazából megmagyarázni. Egy lehetséges magyarázat az, és erre majd egy picit vissza is fogunk térni, az, hogy a háttérsugárzás az valójában nem az ősrobbanásnak a maradványa, hanem ennek a bizonyos éternek a saját sugárzása. Na minden esetre mondhatjuk, elmondhatjuk azt érdekességként ez a kis összefoglaló táblázat, hogy ki mit gondol arról, hogy mikor is született az univerzum, mikor keletkezett a világ. Ugye a hagyományos ősrobbanás elmélete szerint ez körülbelül 15 milliárd évvel ezelőtt. 10 évvel ezelőtt ez a szám még 12 milliárd volt. Amikor a Gamow könyvét olvastam, akkor talán még olyan 7-8 milliárd év volt. Tehát, de minden esetre egyre öregszik, velünk együtt egyre öregszik az univerzum. Na most pont az űrtávcsövek felfedezésének az volt a következménye, hogy még sokkal-sokkal messzebb elkezdtünk látni az univerzumba, mint amint az optikai távcsövek lehetővé tettek, és felfedeztek egészen különleges távolságban is a galaxis halmazokat, amelyekről, ha igaz az a modell, akkor csupa-csupa új galaxisnak kellett volna lennie, vagy még galaxisnak se. Ezzel együtt ezekbe is nagyon szépen ott csücsülnek a régi, az öreg, ugyanolyan galaxisok, mint a közelebb. Tehát itt valami nem stimmel, és ennek hatására sokan, a tudósok közül, nem azt mondom, hogy mindenki, feszegetik azt, hogy hát lehet, hogy lényegesen nagyobb az univerzum, és ennek következtében ez a bizonyos ősrobbanás még régebben következett be. Különböző vélemények vannak, 70 és 100 milliárd év közé teszik. Viszont ezeket az ellentmondásokat, amelyekre itt megpróbáltam rávilágítani, más egyéb elméletekkel is próbálják meg leírni. Többek között, most tényleg ebben nem menjünk bele a húrelmélettől kezdve az egyebekbe, van egy olyan irányzat, hogy plazma kozmológia, ami eleve azt mondja, hogy hát tulajdonképpen nem is a hidrogén anyag az, ami az univerzumnak a fő anyagát adja, hanem annak az a bizonyos plazma állapot, ugye ezt a fizikusok a negyedik halmaz állapotnak nevezik, és hogyha ezzel számolják, ezzel a plazmával, akkor bizony egy teljesen más kép alakul ki, akkor egy kb. 3000 milliárd évvel keletkezett az univerzum. Nyilván ezek kevésbé kapnak annyiból nyilvánosságot, ne felejtsék el, a kanonizált változat az ősrobbanás. És minden tudományágban így van, hogy aki benne van, az óvatosan úgymond, szóval óvatosan próbálja nyomni a sajátját, hiszen a karrierje, a fizetése függ tőle, és hogyha nagyon sokat mondja, hogy de ez nem igaz, akkor esetleg az intézetből könnyen az utcán találja magát, ezt pedig nem sokan szeretik. Tehát csak néhány elszánt ember hozza elő ezeket az egyéb elméleteket. Most ezzel szemben a teozófia azt mondja, hogy az univerzum az 165 ezer milliárd évvel ezelőtt született. Most nézem, hogy áll-e már a mágia. Akit érdekel majd az internet, és le akarja tölteni ezeket a szlájdokat az internetről, ezt majd megnézheti, és végigbogarázhatja magának, ez a bizonyos okkult időszámítás benne lesz egyébként a hamarosan megjelenő Naprendszer című könyve is. Ez minden esetre, tehát most ezt elemezni nem állnék neki. Minden esetre ez azt mondja, hogy egy létezés vagy egy megnyilvánulás az univerzum élete születéstől tehát az első pillanattól az utolsóig az 311 ezer milliárd év, és ezen az úton ebből a 165 ezer milliárd év telt el. Mondom, idő hiányában én ebben most nem mennék bele, hogy ezen mit kell érteni, meg hogyan kell érteni. Na most, Szóval az egyikiekből kiderült, hogy én a személy szerint nem igazán hiszem el ezt a fajta ősrobbanás elméletet, de mégis honnan jönnek ezek a gondolatok? Szinte anekdóta szerűen meséljük azt, hogy például Albert Einstein éjjeli szekrényén is állandó vendég volt a Blavatskyné titkos tanítása, és itt csupa nagyon-nagyon okos ember az emberiség színe virágjának a fényképeit láttuk eddig is. Tehát ezek nagyon okos emberek voltak. Honnan vették ezt a gondolatot? Nagyon más, mint az Usher püspök, meg Flammarion elképzelése, ugye teljesen más. Ez a bizonyos ősrobbanás, ez a kiterjedés és a visszahúzódásnak a gondolata. Nyilván nem csak a titkos tanításban, nyilván nem csak a Dzsiáns tanszáiba, de ha megnézünk más egyéb nagyon okult tanításokat, nem teozófiát, más iskolákat, mindenhol ezeket megtalálhatjuk. Itt az a harmadik Dzsiáns tanszából, ami hosszú, és itt megszakítottam, itt kihagytam belőle részeket, megint lilával jeleztem azt, amit akarok mondani. Az ősidők óta benne van az okkult tanítások között. A hetedik örökvéje valóság utolsó rezgése rezgül át a végtelenségen, az anya megduzzad, mint a lótusz bimbója, belülről kifelé terjedkedik. A világtojása sűrűsödik, majd erre is mindjárt visszatérek, erre a világtojása állandóan visszatérő kép az okkult tanítások között. Kiterjeszkedik, összehúzódik, az anya leheletei érintik. A fiak szétválnak, a nagy nap végén anyja kebelére, visszatérjenek és vele újra egyé váljanak. Lényeiken keresztül és szíveiken keresztül kiterjeszkednek és összehúzódnak. Ez benne van, kiterjeszkedés, összehúzódás. Az okkult tanítások között is benne van. Teljesen világos, ugye? Kiterjeszkedés és összehúzódás. Na, itt kell borzasztóan vigyázni. És erre egy példát szeretnék önöknek bemutatni. Körülbelül egy jó hónappal ezelőtt rendeztük a nyári teozófus táborunkat, és az egyik reggel az egyik itt jelenlévő nagyon kedves teozófus társam egy pólóban, egy hölgyről van szó, egy pólóban jelent meg. Én ezt kölcsönkértem tőle, mondtam, mert leszettem róla, de meg lehet nyugodni, van rajta más. Ez így néz ki ez a póló. Azt mondja, hogy a woman needs a man, ki kellett volna vasalnom, like a fish needs a bicycle. Magyarul egy nőnek olyan szüksége van a férfire, amilyen szüksége a halnak van a biciklire. Én várok egy eljössön. Okay. Tehát egy nőnek olyan szüksége van a férfire, mint amilyen szükség egy halnak a biciklire. Teljesen érthető, ugye ez egy viccesen megfogalmazva, hogy hát a semmi szükség nincs ránk férfiakra. Teljesen egyértelmű, ilyen. Kiterjedkedik, összehúzódik. Jót nevettem rajta, és utána ez a kedves barátom elmagyarázta, hogy ez azért van rajta, mert a párja halak asztrológiai egyhez tartozik, aki imád biciklizni. Tetszenek érteni? Tehát az egésznek a jelentése teljesen megfordul. Teljesen, mert őneki, mint nőnek, olyan szüksége van a férfira, a párjára, mint ahogyan a halak, csillag, vagy jegyű férfinek a napi szükséglete vagy igénye a biciklizés. Na most, amikor okkult tanítást látunk, és azt mondjuk, hogy teljesen érthető és világos, akkor kezdjünk el gyanakodni, hogy vajon ismerjük-e hozzá a kulcsot. Ez a póló felirata nem érthető akkor, hogyha nem ismerjük a kulcsot. Magyarul, dehogy nem érthető, akkor is jót lehet rajta szórakozni, csak nem azért, nem azért viselte. És ezt Blavatskin is sokszor felhívja a figyelmet, hogy ezeknek az okkult tanításokhoz mindig van kulcs. De a kulcs nélkül érthetetlen. Ehhez is van kulcs, ami a kulcs nélkül érthetetlen. Kiterjeszkedik, összehúzódik. Mire gondolunk? Hát méretben kiterjeszkedik, méretben összehúzódik. Ez a triviális. De a kulcs valami teljesen mást mond, de előtte hadd mutassak be néhány ábrát a világ tojással kapcsolatban, mint állandóan visszatérő jelképre. Rámentem a Google-re, hogy univerzum, hogy milyen képet dob ki. Hát többek ezt. Ez a tojás alakú valami, az jelen pillanatban az általánosan elfogadott kép, hogy így néz ki az univerzum, ez a bizonyos űrsrobbanás, és tehát minden ez a tojás alakú. Ezt a képet itt alul egy magyarul is kapható teozófiai könyvben is szerepel.
Ugye Tamás, benne
van. Benne van. Tehát itt is egy tojás alakú, hogy ez az univerzumnak a szerkezete. Kiterjed és összehúzódik tojás. Akik rendszeresen járnak teozófiai előadásra, szinte minden előadáson látják ezt az ábrát, nagyon gyakran visszaköszön és visszatér. Na, ez az ábra az a bizonyos kulcs, amivel ezt a kiterjed és összehúzódik, és a világtojás, mint olyat szimbólumokat meg lehet érteni. Ez az ábra végül is csak azt mutatja, hogy a megnyilvánulatlan istenség a maga három aspektusával, a létezés hét síkja, vagy világa, vagy szintje, ugye kezdve az isteni világtól a monádi világig, a nirvánai, a buddhikus, a mentális, asztrális, fizikai síkig, vagy világig, kiterjeszkedik. Nem térben egy kicsiből nagyjá válik, hanem az isteni szintről kiterjeszkedik egészen a fizikai síkig, és összehúzódik, amikor a fizikai szintről visszatér fokozatosan a megnyilvánulatban, lamba az istenibe. Kiterjeszkedik és összehúzódik, nem méretben terjeszkedik ki, hanem az, hogy ahogy a szellem, az Isten aspektusa leárad egészen a legmélyebb fizikai világig, majd pedig visszatér anyja kezelébe. Nem tudom, véletlenül nem látnak-e ezen az ábrán valami tojásszerűt, mint világ tojás, amely a legkisebb létező részecskétől kezdve a legnagyobbig ott van, legnagyobb létező egységig mindenben benne van, és ez maga a megnyilvánult istenség a maga három aspektusával. A időnk hátralevő részében szeretném bemutatni a teozófiai szerint, hogy ez a bizonyos világ teremtése, ez a kiterjeszkedés, ez hogyan történik meg, mégpedig az Istenség első kiáradásán, a Szentlélek aspektuson keresztül, és erre az ívre nem fog jutni egyrészt időnk, másrészt pedig a tavalyi év folyamán két részét is alaposan kiveséztük. Az egyik a második logosznak az útja, amikor olyan előadás volt, hogy a csoportlelkek útja és az egyéni elsülés, és amit részletesen megtalálnak a Kauzális test című könyvbe, illetve ezt a harmadik kiáradás részt is egy másik előadáson, ami az én, tehát az isteni én és a személyiség viszonyát részletezte. Akit érdekel, szintén erről a Szifáta honlapról, fent vannak az egy évvel ezelőtti előadások, és azoknak is a diái nyugodtan letöltheti és meghallgathatja. Itt a továbbiakban ezt a piros kiáradást fogjuk megnézni, és ennek az útját, munkáját. No, tehát visszatérve abba az állapotba, amit az első stanca mondott, vagyis az univerzum születés előtt nem volt semmi, csak a végtelen tér, hogy emlékeznek az első stancára. Ugye ezt valahogy a Biblia úgy mondja, hogy a Teremtés könyvben kezdetben sötétség vala a mélység színe fölött, elnézést nem tudom szó szerint idézni, de körülbelül erről van szó. És tehát a születést megelőzően ez az egyetemes és végtelen tér, ezzel egy szubstancia tölti ki, amit különböző iskolák különböző néven említenek, de mindenhol ugyanarról van szó. Az európai kultúra étert mond, és ugye ez nem összekeverendő, mondjuk az éterikus testben a teozófiától a negyedik fizikai halmazállapottal. Ezt az angol remekül jelzi, mert a fizikai éterre azt mondja, úgy írja, hogy ether, erre a kozmikus éterre pedig a ether, csak magyarul nincs rá megkülönböztető szó, tehát egy szubstancia. A tudósok ezt a térételének nevezik, a szanszkrit irodalom mula prakritinek, a gyökéranyagnak, az okkult kémia pedig ezt az anyagot hívja koilonnak. Bocsánat, megint anyag, szóval nehogy összetévessze valaki, ez inkább állag, szubstancia, valami. Na most, ami a legérdekesebb az, hogy ja, itt is látható itt is az angolul, tehát ha aethernek írja, hogy a tér éterének az átlagos nyomása, hát 750 ezer tonna per négyzethüvely, ezt én kiszámoltam, hogy ez 1,5 millió bár. Mondta ezt Osborne Reynolds, ez az úr, aki hát, olyanok számára, mint én, akinek az áramlástan az alap szakmája, hát nagyon jól ismert úr, valószínűleg mások a folyadékok Reynolds száma miatt, mások nem biztos, hogy tudják, hogy kiről van szó. Ez mit jelent az, hogy ilyen kimondhatatlanul nagy szám ez ennek az éternek a nyomása? Ez azt jelenti, hogy ebbe a szubstanciába ilyen nyomás kell legyőzni ahhoz, hogy mondjuk lyukak keletkezzenek, tehát hogy bele nyomjanak valamit. Most jönnek azok a gondolatok, amire az elején mondtam, hogy na, fognak néhányszor furcsán rám nézni. Tehát mondta ezt a 19. században ezt a Reynolds. Lord Kelvin nevét valószínűleg többen ismerik, róla maradt fenn a Kelvin fok, mint hőmérsékleti skála. Ő pedig azt állította, hogy ennek a prakritinek, ennek a gyökéranyagnak, vagy az éternek még sűrűsége is van, ami 10-15 gram per köbméter. Na minden esetre valószínűleg ez az hihetetlenül kicsi, de nullától különböző sűrűség az, ami a fáradt fény elméletének az alapja. Tehát ezen az anyagon szubstancián átkelve a fény veszít az energiájából. Nos, tehát az univerzum születése előtt ez a gyökéranyag létezett, és ugye semmi más nem volt. És eljött a pillanat, amikor megszületik az univerzum. Ugye ezt a Biblia úgy mondja, hogy Isten szelleme lebegett a tér vizei fölött, majd mondta az Úr, legyen világosság. Valamilyen hatalmas lény, számunkra, ember számára felfoghatatlan, mondjuk úgy, hogy a kozmikus logosz, vagy az egy Istennek nem tudom, itt összeakadnak a szavak, nincs, elfogynak a fogalmak. Minden esetre végtelenül hatalmasabb, mint a naprendszerünk logosza, akit az ember egyáltalán Istenként fel tud fogni. Megváltoztatta ezt a nyugalmi állapotot azzal, hogy szellemét vagy elejét beleárasztotta ebbe a bizonyos üres, szóval ebbe a szubstanciába, ebbe az éterbe, abba a térrészbe, ami az egész világegyetemet, ugye a végtelen téren belül, abba a térrészbe, ami az egész univerzumunkat, világegyetemünket magába foglalja. Nem egy pici pontba, nem így terjedve, hanem az egészbe beleárasztotta az akaratát, és keletkeztek ezek a bizonyos pöttyök. Tehát ennek az erőnek a működése olyan, mintha egy óriási lélegzetnek a kipújása, bráma lélegzetének is szokták nevezni, amely ebben az éterben vagy koilonban megszámálhatatlanul sok apró gömbformájú buborékot hozott létre, és ezek azok a buborékok, vagy buborékok, hívjuk így, nincs rá jobb szavam, amelyek a legfelső, az isteni síknak, ugye a legritkább, a legfinomabb, a legtisztább síknak, a végső atomjai, tehát alapegységei, amiből majd a továbbiakban az összes többi, minden, ami létezik, fel fog épülni. Tehát ezek a buborékok, ezek, ha úgy tetszik, Isten akaratának az alapegységei, amiből utána minden felépül. Hát ezáltal azt hiszem, hogy érthetővé válik, hogy miért mondják azt, hogy minden, ami létezik, az Isten, hiszen minden az ő akaratából, meghatározható akaratából, mérhető, számszerűsíthető akaratából jön létre. Ezeket a buborékokat megformáló erő, ezt hívta Blavatskyné fohatnak, amikor arról beszéltünk, hogy három erő vagy energiaminőség létezik, a Szentlélek ereje, a Kundalini, a második aspektus, tehát a Krisztusi erő, a vitalitás, a prána, és a teremtő erő pedig a fohat. Ez az a fohat, ami létrehozza ezeket a buborékokat az éterben. Itt is van, hogy azt a fohatról Blavatskyné azt mondta, hogy ez a térbe lyukakat ásó erő. Egy francia tudós pedig Nem értem a nevét, úgy sem tudom kiejteni francia szavakat, hogy anyag nem létezik, csak lyukak vannak az éterben. Tehát ez a világegyetem keletkezésének első mozzanata, vagy pillanata, ha úgy tetszik, legyen világosság, és az akarat, a teremtő az akaratát az éterbe, be, a fohat erőn keresztül beássa. Na most, ha olvasnánk tovább az ilyen stanzákat, de szándékosan ebbe nem mentem bele, akkor láthatjuk, hogy a következő lépésként ebből a bizonyos kozmikus logoszból kiáradnak azok a gyerekek, vagy fiak, a kozmikus diáncsohánok, megint egy ilyen idegen kifejezés, nincsenek rá sajnos megfelelő magyar fogalmak, hát majd jól el fogunk szórakozni, amikor ezt a titkos tanításba ezeket valahogy érthetővé próbáljuk tenni. Azok a teremtő istenek áradnak ki, amelyek egy más régebbi, korábbi univerzumba vagy teremtettségbe, vagy még az előttibe értékel ezt az isteni fiak szintet. Magyarul a naprendszereknek a logoszai, tehát amelyek számunkra az istenséget jelentik. És tulajdonképpen ezek a kozmikus istenségek, itt naplogoszként említjük, hiszen számunkra az ember számára a naplogosz az, még egyszer, amely egyáltalán teremtőistenként felfogható. Ők elfoglalják, tehát amikor kiáradnak, akkor ez a bizonyos tér, éter már tele van ezekkel az apró buborékokkal, és mégpedig egyenletes elosztásban, ahogy az előző ábrán is láttuk. Na most ezek a napistenek, vagy naplogoszok egyrészt készen találják ezt az állapotot, másrésztől pedig meghatározzák a saját tevékenységük határait, mondjuk egy gömb. Ugye tudjuk, hogy a naprendszer bár fizikailag egy ekliptika síkján, tehát egy ilyen lapos valaminek néz ki, de valójában a határai messze túl vannak a legkülső bolygó határain, másrésztől pedig szintén egy gömböt formáznak. És tehát elfoglalják, hogy ezt a területet valahogy valamilyen módon, hogy ez az övé, na ez az a térrész, amelyben mondjuk a nap, a mi napunk aktív és elkezdi a teremtő munkáját. És első lépésként ezeket a két buborékokat, amik ugye a kozmikus logosz akaratának a gyümölcsei, elkezdik kézbe venni, vagy irányítani, elkezdik össze söpörni. Egy központba, ennek az egész gömbnek a központjába gyűjteni, és összesűrűsödni. Na most, vagy sűríteni. A sűrűsödés bizonyos szintjén pedig elindít egy ilyen örvénylést, aminek az eredménye a végén egy több dimenziós örvénylés, a mozgó örvény, és hát majd ez lesz a végül, amikor leér a fizikai síkra, ugye kitágul, tehát elindul legfentről és kitágul egész a fizikai síkig, majd ez lesz annak a bizonyos csillagkörnek az alapja. Ennek a további fejlődését ezt a tudomány nagyon szépen leírja, hogy ebből a körből hogyan alakulnak ki a központi nap és a bolygók, stb. Erre én nem is szeretnék kitérni. Na most, tehát ennek a sűrűsödésnek a folyamán a logosz harmadik aspektusán keresztül, ugye ne felejtsük el, hogy a kereszténységben a Szentlélek aspektus, a Szentlélek ereje, a hindu filozófiában ez Brahma, aki a teremtő, tehát aki az anyagot majd létrehozza. És ezen keresztül kiküld 7 lélegzetet, ezt így hívják, hogy a 7 lélegzet. Na most ezt a következő képen tessenek elképzelni ezt a folyamatot. Nagyon nehéz elképzelni, de én szerintem csodálatos. Tehát vannak ezek az apró kis gömböcskék, ezek, amelyeket a minden naplogosz vagy istenség készen kap, és elkezdik ezek a kis örvények, elkezdik magukhoz mondani ezeket a pici golyócskákat vagy buborékokat, és az első örvény 49 ilyen kis buborékot mond magához. Itt látjuk, és az örvény ilyen spirál alakba tekeri fel. És ez a kis megformált csoport a második síknak, a felülről a második sík, az Anupadaka, vagy a monádi síknak az alapegysége, tehát ha úgy tetszik, a végső monádi atom. Tehát az egy buborék volt a legkisebb isteni, az ádi síknak az atomja, a 49 a következői. Aztán jön a második impulzus, a naplogosz második lélegzete, ami ezekből a kis monádi végső atomokból gyűjt össze, tehát egy újabb örvénnyel összegyűjt 49-et, amivel ugye akkor az eredetileg az már 49 a négyzeten, tehát 2400 buborék van benne, és azokat, tehát ezt is feltekeri ilyen formába, tehát ez a második dimenzióba, majd, és ez lesz az atmikus, a nirvánikus síknak az alapatom. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz rész, mert mindjárt végezünk rajta. Azután jön a harmadik lélegzet, ami ezeket a nirvánikus atomokat gyűjti össze, abból is ugye 49-et, tehát most már 49 a harmadikor, egy újabb örvénnyel megtekeri, itt látjuk a buddhikus síknak az alapatomját, és egészen a hatodik impulzusig, ami felépíti a hetedik világ, vagyis a fizikai síknak az alapatomját, ezt a bizonyos végső fizikai atomot, amelyet szintén néhány könyvünkbe a leírását megtalálják, és ez a végső fizikai atom, ez már közel 14 milliárd, tehát 49 a hatodikon ilyen alap isteni kis buborékocskából áll. Hát ez csak egy ilyen kis táblázat, hogy lássuk, hogy a legfinomabb atomban hány darab eredeti buborék van. Itt látható, hogy a fizikai síkon a 14 millió. Borzasztó nehéz ezt ábrázolni. És ezek az ábrákkal már találkozhattak többen is. Ezek a fizikai világ legkisebb alkotóelemei, az úgynevezett végső fizikai atom, amely ugye a hétszeres örvénylés és megtekerelés után, és ugye 14 milliárd ilyen buborékot tartalmaz, így látták, így tudták ábrázolni például a Leadbeater-ék az okkult kémiába. Továbbvéve a dolgot ezekből épülnek fel a kvarkok, majd pedig a kvarkokból ugye az elemi részecskék, proton, neutron, stb., illetve majd tovább a kémiai atommolekulák, stb. Tehát ugye a fizikai anyag az végül is nem atom, hanem a harmadik kozmikus logosz tudatában levő pontok vagy buborékoknak az összege, amit majd a naplogosz tart meghatározott formában egy adott munka elvégzésére. Az anyagléte teljes egészében a logosz elméjében létező eszme folyamatos fenntartásától függ. Addig létezik a világ, amíg Isten akarja. Ami úgy dönt. Ha úgy dönt, hogy visszavonja az akarat erejét, például a fizikai síkról, vagyis nem gondol rá, akkor minden fizikai atom azonnal felbomlik, és az egész fizikai sík egy pillanat alatt eltűnik, mint a gyertya fénye. Hát és tulajdonképpen itt ezt már is említettem, hogy a végül a hetedik aspektus, a hetedik impulzus, a hetedik lélegzet, ami ezekből a végső fizikai atomokból összevonja, és hát abból létrejönnek a kvarkok, majd az elemi részecskék, és hát atomokat, és kémiai elemeket. Na most egy nagyon érdekes mondat még itt, kezdünk egy kicsit kókatni, hogy ez a folyamat, ez a teremtés folyamata még most sem fejeződött be. Jelen pillanatban is tart. Itt a mi naprendszerünkben is ez az anyag felépülése, és jelen pillanatban az urán a legfiatalabb és legnehezebb kémiai elem, de a jövőben még ennél bonyolultabb elemek is létre fognak jönni. Hát itt ez a mondat, ez csak utalás arra, hogy ugye ez a folytatódik tovább, a hidrogén felhő létrejön, és ezt a részét tényleg mindenki ismeri a naprendszer kialakulásának. Hadd mutassam meg viszont ezt a bizonyos urán, hogy kell érteni azt, hogy a teremtés még nem fejeződött be, és jelen pillanatban is folytatódik. Hát ezt mindenki ismeri, az elemek periódusos rendszere, még Mendelejev bácsit is oda tettem, hogy el ne felejtsük, hogy ki találta ezt ki. Azt látjuk, nem tudom hátulról mennyire látható, hogy itt az elemeknél a bal alsó sarokban vannak különböző jelek, és hogyha ha ez a szokásos, ismert radioaktivitás jel található, az azt mutatja, hogy az adott elem a természetben nem stabil, magyarul minden létező izotópja radioaktív, tehát lebomlik egyszerűen a természetbe. Az utolsó ilyen jel, amit látunk, az az urán, mert ettől kezdve majd másfajta jelet fogunk látni. Minden esetre jelen pillanatban urán még bányászható a természetbe, de például Neptunium már nem, mert az uránnál nehezebbek elemek csak mesterségesen állíthatók elő. Itt ezt a kis kémcsőbe levő rádióaktív jel mutatja, tehát például a hírekben gyakran szereplő plutóniumnál látjuk, hogy ez mesterséges elem, ez a természetben nincs, ezt úgy kell előállítani. Azt is látjuk viszont, hogy az utolsó olyan elem, ahol nincs semmilyen jel a bal alsó sarokba, az a 83-as rendszámú bizmut. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan elem, ami stabil, ami nem radioaktív, ami nem bomlik le a természetbe. Minden, ami ezen túl van, az most lebomlik. A kérdés csak az, hogy miért tudunk uránt bányászni, hiszen annak már le kellett volna bomlania, igaz? Mert ha kezdetben létrejött, akkor annak már meg kellett volna feleződnie, meg még feleződnie, tehát itt valami ugye nem stimmel, ha csak nem, valóban az elemek egy fejlődés, egy kialakulás, fokozatos kialakulás eredménye, és most keletkezik az urán is. Na hát ez azt mondtuk ki, vagy mondtam ki az előbb, hogy ez az állapot, hogy a bizmut az utolsó olyan elem, ami nem bomlik le radioaktív módon, ez változni fog, és el fog jönni az idő, ki tudja mikor, 1000, 10000, 100000, 100 millió év múlva, amikor már mondjuk a polónium se lesz rádióaktív, meg az asztátium se, meg a radon se, és így tovább, és el fog jönni az az állapot, amikor nem az urán lesz a legutolsó természetben előforduló ellen, hanem a neptunium, vagy a plutónium, vagy és így tovább. Tehát ez a teremtés folyamata, az anyag teremtésének a folyamata jelen pillanatban is tart, és ez egyszerűen csak ezt jelenti, amit elmondtam. Csak így egy lábójelbe megjegyezve egy nagyon érdekes dolog, ugye a középkori alkimistákról jutott eszembe, hogy ugye itt az arany, és hogy miből akartak mindig aranyat csinálni, hát leginkább a higanyból. Milyen érdekes, hogy hát igen, tehát hogy valahogy ennyire ismerték azok a buta-buta alkimisták is az elemeket, nem is gondolnánk róluk. Na, tehát ez az utolsó szlájdom. Tehát a teremtés folyamat az világban, tehát a fizikai síkra leereszkedés még nem fejeződött be, még mindig tart egyszer, és hát majd nyilván ez egyszer meg fog fordulni, és elkezdődik az összehúzódás, de nem fizikai összehúzódás, hanem ismét felemelkedés az egyre finomabb világok felé és az isteni szintek felé. És amikor megvan ez a úgymond terep, létrejött az anyag, vagy létrejött ez az anyag felhő, amiből ugye majd a naprendszer is kialakul, akkor amit a tojásnak a bal oldalán láttunk, akkor lép munkába a második logosz, és ez az, amit mondtam, hogy ezt már nem részletezek, hiszen egyrészt a kauzális testkönyvben nagyon szépen részletezve van teljesen, nálam sokkal értőbb módon, másrészt pedig erről is volt előadás. Minden esetre ez a második kiáradás, amely ebből az anyagból a formákat építi meg, mind a két síkon, és ezek a formák fognak rendelkezni azzal a minőséggel, nincs rá jobb szó, minőséggel, amit életnek nevezünk. A formákra is igaz, tehát mint ahogy az anyagra igaz, hogy addig létezik és addig áll fenn, amíg a harmadik logosz fenntartja saját energiájával és erejével, a formák addig élnek és addig maradnak fenn, amíg a második logosz fenntartja azokat energiájával. Ez a létezés egyik törvénye, ami a formákra is igaz, hogy ami megszületik, ami keletkezik, az meg is szűnik egyszer. Ami igaz az egész megnyilvánult mindenségtől kezdve a legapróbb dologra. Egyébként ezt az energiát, ezt a második logoszt szoktuk pránának és vitalitásnak nevezni, és hát itt látják azt a helyet is, ahonnan majd akár, tehát ennek az előadásnak a szlájdjai is letölthetők, és talán még úgy benne is maradtam az időbe, és hát köszönöm szépen a figyelmüket. Önök egy hősök, ha ezt kibírták. Még annyit hagy mondjak el, hogy természetesen ebben az évben is folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy az előadások anyagát kötetlen beszélgetések között egy hét múlva feldolgozzuk. Azt hiszem kapott mindenki meghívót erre már az egy hétre a saját lakásunkon, hogyha bár van még egy kis időnk, de ez gondolom meglehetősen tömény volt, tehát éppen még lehet kérdéseket felvetni, de hogyha valaki átgondolja, akkor teljesen kötetlen módon már az egy hétre szeretettel várjuk nálunk, és több teozófus jelenlétében és társaságában végig beszélhetjük ezeket a kérdéseket, azokat is, amikre most egyszerűen időhiányában nem lehetett kitérni.
Két dolgot azért kiemelnék ebből a hosszú előadásból, az egyik az, hogy a periodicitás törvénye mennyire univerzális. Ez a kiolvasható volt ezekről a leírásokról. És a másik az, hogy ez a bizonyos összehúzódás, amikor a homogén szövegben megjelennek a buborékok, máshogy nem tudjuk kifejezni, ez hát a keresztény Bibliában így nincsen leírva, de megtalálható a judaizmusban, és megtalálható a hinduizmusban is. A judaizmusban a nagyon aranyosan hangzik cincum, összehúzódás fogalmában, a hinduizmus pedig arra úgy fogalmazza, hogy egy negyed részleten megteremtetted a világot, és három negyed részen mögötte maradt, vagy a háttérben maradt. Tehát ezek a szimbolikus kifejezések kikötik, ez ennek a folyamatnak a valamilyen módon megpróbáltatott a leírásával, tehát léphetők egy egyik a mindennapi ember gondolkodása számára.
Ha nincs kérdésük, akkor tényleg szeretettel várunk mindenkit, de...